A beszélgetés támogatója és Fanándor büszke szponzora a MOL csoport.
Köszöntöm a vendégeimet az Index különleges podcastján. Fanándor Magyarország legismertebb hajótervezője, hajóépítője és földkerülő vitorlázója, illetve Máté Dániel.
Üdvözlöm a hallgatókat!
Üdvözlök én is mindenkit!
Nemrég érkezett haza egy 93 napos útról. Ezt mindenki tudja, hogy megkerült a földet a Vendéglób egy személyes földkerülő vitorlás versenyem. Mi volt az első dolog, amit itthon el kellett intéznie?
Hát odáig még nem jutottam el. Egyrészt hazaérni. Egy nagyjából Szabdalomból idáig autóval egy 24 órás menet. Hazaértünk, pihentünk egy kicsit, és beindult a média daráló, és azóta stúdióból stúdióba. Úgyhogy egyelőre még ismerkedem majd az otthonommal.
Kicsit visszasírja az elmúlt 3 hónapot?
Dehogy sírom vissza, nem. Az nagyon kemény időszak volt. 4 évig dolgoztam érte, és ennek megfelelően éltem meg ezt a 3 hónapos menetet, de én annyira beletettem ebbe minden utolsó szögig, az utolsó energiámat fizikailag, lelkileg, motivációsan, mindenhogyan. Úgyhogy nagyon ideje volt már, hogy véget érjen, elfáradtam a végére, és örültem, hogy befutottam.
Mi a legnehezebb egy ilyen versenyen, illetve ön már többször megkerült a földet? Tehát...
Hát az a néhány év, amíg az ember eljut a rajtvonalig, aztán utána maga a verseny, az ellenfelekkel, az időjárása önmagával megvívni, aztán befutni egybe, visszaérni a célba. Ez egy nagyon fontos dolog, ez régi mondás már, hogy csak az nyerhet, aki befut, aki befejezi a versenyt, és ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy az ember odaérjen a célvonalra, mert hát hiába ment gyorsan, hogyha valahol egyszer csak leesik az árbóc, bármi problémája történik, nagyon sok hajónak történt ilyen problémája, és akármilyen gyorsan mentek, addig véget ért a verseny valahol negyedúton, félúton. Van, akinek a legvégén történt ilyen problémája, még igyekszik a Konrád barátom befutni árbóc nélkül egy szükségvitorlázattal. Mindenfélre van példa, én szerencsés voltam, de hát ez nem csak szerencse persze, hogy az embernek megmarad az árbóca vitorlázata, de szerencse is van benne. Nagyon fel kell készíteni, odafigyelni minden egyes apró részletre, apró rostra, csavarra, szegecsre, bármire, és amikor minden rendben van, akkor még mindig kell egy jó nagy adag szerencse ahhoz, hogy az ember célba érjen, és hát ez nekem megtörtént, úgyhogy szerencsés vagyok.
Konrádnak nincsen szerencséje? Vagy miért keveredik mindig bajba?
Részben azt gondolom, hogy ez most egy pehés időszak neki, de a Konrád azért egy fiatalabb, bevállalósabb legény, és én nagyon sajnáltam őt, és aggódtam is érte, mert mi sokat kommunikáltunk közben egymással, ugyanakkor mi vívtunk egymással egy házi versenyt is. Ez megnevezetten házi verseny volt, tehát az előző Barcelona World Race-nek az okán, ahol mi egy hajóban versenyeztünk, most úgy döntöttünk, hogy itt a Vendéglóbon egymás ellenfelei vagyunk, és ennek megfelelően egymás ellen is vitorlázunk, nem csak a többiek ellen.
Volt valamilyen tét is esetleg, amit
maguk hát között? Hát csak szellemi tét. De ő is nagyon meg akart engem verni, és én is nagyon meg akartam őt verni, és ez nekem sikerült. Egy ideig ő vezetett nekem, ő volt gyorsabb a rajt után. Valahogy jobb szél kapcsolatai lettek. De lent a déli vizeken ott az már az én világom. Én ott elég sokat jártam már, és én szeretem is azt a környezetet. Ott fölgyorsultam nagyon. Néhány nap alatt sikerült 600 mérföld előnyre szert tennem a Konráddal szemben. És ő ott elkezdte nagyon nyomni a hajót. Igen. Tehát régi tanulság már, hogy amit a taktikán elveszítünk, azt nem lehet visszahozni sebességen. Tehát nincs az, hogy most akkor több vitorlát fönt hagyok, és megerőszakolom a hajót, gyorsabban megyek.
Mert mindig
ott hagyva az ember ilyenkor valamit. Na, Konrád mindjárt egy vitorlát hagyott ott ebben az akcióban, aztán még egyet, és egyre nehezebb helyzetbe hozta magát. Akkor ő már tudta, hogy nincs esélye, hogy utolérjen. Nekem az előnyöm mindig nagyobb lett. Ő egy szükség mennyiségű vitorlával, a maradék mennyiségű vitorlájával már erősen kompromisszumos sebességet tudott mögöttem jönni.
Ő három vitorlát hagyott, te meg kettőt. Azért nem olyan nagy különbség.
Hát én igazából egyet hagytam el, a másik elhagyott engem.
Annyival kevesebb.
Az A7-es Genekér az az én lelkemen szárad, amennyire, de nem hibáztam vele, csak egyszerűen nem bírtak az időjárási viszontagságokat, de a Richard-em az úgy ment tönkre, hogy hozzá se nyúltam normális használatban. Elkövettem azt a hibát, hogy a Vendée-Globe-ra nem rendeltem újat, hanem azt használtam, ami korábban már a Barcelona földrészen is szolgált, és nagyon jól nézett ki, úgy nézett ki, hogy teljesen jó állapotban van, fölösleges újat rendelnem. De ugyanakkor az UV annyira megölte az anyagát, hogy szétporlatt menet közben, ahogy a szél megrázta a vitorlát, egyszerűen szétporlatt. A rostok között a kötőanyag elszállt, és egy zsák rost maradt a vitorla helyett. Úgyhogy azt a vitorlát is elveszítettem. Ez két olyan vitorla, ami erős bőszélben hasznos lett volna. Ezzel együtt is én még mindig gyorsan maradtam, és több vitorlám maradt. A Konrádnak olyan vitorlái vesztek el, ami hazafele a honfok után a hosszú szembeszeles meneteknél, a délkeleti passzát, északkeleti passzát, ezekben kellett volna neki. Nekem erre megmaradt minden vitorlám, úgyhogy én ott jól tudtam jönni kompromisszumosan, de hát nem velem versenyzett akkor már, amikor végül az árbóca letört, és nem is tudom hova tenni ezt az árbóc vesztését, de tény, hogy 700 mérfölddel a befutó előtt leesett az árbóca, azt hiszem a D1-es alsó diagonál kötele elszakadt, elszállt, nem tudom hogyan.
Azt mondja, és hogy teljesen normális rohany vitorlázottan, mert nem volt túl vitorlázva, ha jó, semmi nem volt.
Ez valami veretezési értelem. Hiba, ami vagy látható, vagy nem látható. Azt én nem tudom, hogy mit ellenőrzött, mit nem. Én folyamatosan ellenőriztem az állókötélzetemet. Az egy nagyon fontos dolog, hogy a csapokat, annak a rögzítéseit, minden olyan elemet, ami az árbócot rögzíti a hajóhoz, az folyamatosan kell ellenőrizni, de nap mint nap folyamatosan.
Ezt kell képzelni a hallgatóknak. Mondom, hogy van az állókötélzet, ezt nevezzük, ez az a kötélzet, ami az árbócot mindenféle irányba merevíti oldalra, előre és hátra, tehát nagyjából négy irányban pontosan kifeszítve az árbóc, és ami a hajó fedélzethez köti ezeket a köteleket, amik az árbócot tartják, ott vannak ezek a bizonyos csapok, amik ilyen kis veretek, ez hozzá van rögzítve a hajótesthez, és egyébként a kötél végéhez. Ezek a csapok, ha elszállnak, akkor az árbóc is törik, mert...
Magának a csapnak a rögzítése is. Változó persze, kinek milyen a szisztémája, az én csapjaimat különböző csavarok tartották, és ezeket a csavarokat annak erre, hogy ragasztva voltak, ellenőrizni kellett. Én ezt nap mint nap ellenőriztem, oda mentem egy kulcsal, meghúztam, ha tudtam mozdítani, mozdítottam, ha nem. Általában nem tudtam rajta, nem lazult. És egy ilyennyel szállt el a Konrádnak és vele az árbóca, úgyhogy nem tudom, hogy mi történt.
De ez egyszer megtörtént már vele az Atlanti, vagy a Csendes óceánon is, tehát ott is elszállt már egyszer, de ott az árbóca még túlélt.
Ott az első merevítője szállt el, de ott még időben észrevette és megúszta, tudta pótolni, és megmaradt az árbóca. Most úgy ment el pehére, hogy nem tudott vele mit kezdeni.
Ez a bizonyos checklist, amikor kijössz a kabinból, és végre jó idő van, vagy mit, körbe tudsz menni egyáltalán a fedélzeten. Ez hány elemből áll ez a checklist, amikor mindent ellenőrző lépésről lépésre, hogy a hajó tulajdonképpen mi állapotban?
Hát ez nekem már nem olyan, mint a repülésben, ahol fogok egy papírt, és ott vannak a pontok. Gondolom, rajta, hanem a fejemben van, igen. De teljes kört megyek. Tudom, milyen szerszám kell hozzá, ezt a zsebre rakom. Van, amelyik univerzális, van, amelyik egyedi, és megindulok balról-jobbra, és körbejárok minden egyes olyan pontot, amit ellenőrizni kell, és minden egyes ilyen pontot leellenőrzök, meghúzom, ha kell, leragasztom, nálunk minden egyes csavarozást leragaszt az ember utólag, minden stiftet, csavart, vagy maga a csavart ragasztom egy speciális ragasztóval, vagy ezeket a csapokat körbe ragasztom ragasztó szalaggal, hogyha véletlen lelazul, se tudjon kiesni helyéből. Tehát ezek ilyen a biztosítás biztosításának a biztosítása, és ezt ellenőrizzük folyamatosan. Ne történhessen meg az se, amihez pek kell.
És időjárás, illetve a körülmények szempontjából ez egy különösen nehéz földkerülés volt, illetve egy különösen nehéz verseny volt, vagy volt már ennél esetleg keményebb is?
Keményebb biztos, hogy volt. Inkább az volt az én problémám, hogy három olyan szakasza volt a versenynek, ahol kifejezetten gyenge szelek voltak. Olyan ciklonok futottak, illetve anticiklonok, amikben gyenge szelek voltak, magas nyomású, nagy kiterjedésű zónák. A Dél-Atlanti óceánon, a Szent Helén a magas nyomáson át kellett vitorlázzunk, mert ott, ahol a A vezetőhajók elmentek, ott előttünk már lezáródott a kapu, ott semmi szél nem volt. Nekünk egy olyan irányba kellett elmenni, ahol még mindig találtunk egy kis szelet, és ez átvezetett bennünket a Szent Helena magas nyomáson, amerre normálisan nem megy az ember, de most nem volt másfele út, hogy arra mentünk, de ez is lassú volt nagyon. Ott veszítettem legalább 3-4 napot a normális tervezett menethez képest. A déli csendes óceán, ami normálisan déli óceáni időjárással kecsegtetett bennünket, de nem az volt. Itt is 3-4 óriási magasnyomású centrum ment el, és ezeknek a különböző kombinációi között próbáltunk gyenge szelekkel haladni, és ez is kifejezetten haladtunk ugyan, de lassú menet volt. És a honfok után ugyan én még belementem egy ciklonba, ami nagyon kemény volt, de azután egészen föl az egyenlítőig már gyenge szeleim voltak. Úgyhogy ezen a három szakaszon én legalább 4-5 napot veszítettem a menetben.
Az időjárás szempontjából hány napra lehet előre tervezni?
Azok az időjárási előjelzések, amiket mi le tudtunk tölteni, ezek 10 napos előjelzések, ezek a gribek. Ebben én tudok 10 napos routingot is csinálni, de azt azért mindenki tudja, hogy az első 3 nap az, ami relatív pontos. Mondjuk egy 4-6. napig még érdemes odafigyelni, hogy mit mutat, de nem pontos. Az, ami utána jön, az már inkább csak a tendenciánkat, a trendeket mutatja meg. De hát az a routing, amivel mi megyünk, azt óránként váltjuk gyakorlatilag. Amit megcsináltam, megyek egy darabig belőle, eldobom, vagy vele eldobom, csinálok egy újat, megint megyek egy darabig vele, és ugyanúgy lefuttatom az ellenfeleim routingjait is. Tehát az ő pozíciójából, egy adott pozícióba én lefuttatom az ő pályáját, és össze tudom hasonlítani, hogy amíg én innét ide jutok, addig onnét hova jut, és tudjuk ilyen módon egymás menetét kalkulálni. Tehát a leginkább a magamét, tehát napi 4-5 óra komputeres feladat.
A déli csendes óceánon sokáig együtt mentél a, hogy hívták azt a srácot?
Stefan Lady Rison.
Így van, vele.
Igen.
És azt figyeltem meg, hogy a legtöbb hajós azért azt a megoldás van, hogy valakivel párba megy, vagy valakihez közel megy, vagy közel vitorláznak, mintha nem ott akarnák eldönteni ezt a versenyt. Ez egy ilyen biztonsági megfontolás, hogy legyen a közelben valaki, mert ott aztán a Point Nemo környékén valaki fölborul, kiesik, vagy tudom, valami történik, ott aztán senki nincs az égvilágon.
Hát egymásnak volnánk.
Igen, ezért gondolom, hogy összeállnak.
De mi Stefán nem tudatosan mentünk egymás mellett, csak közel kerültünk egymáshoz, egy front közel hozott bennünket, és attól kezdve a routingja neki is hasonlót mutatott, mint nekem, hogy eléggé kéz a kézben mentünk, vagy egy hétig. De ez teljesen véletlen az, hogy ugyanazokat az előjelzéseket töltötte le, ugyanolyan routingokat tudott generálni rá, és hasonló sebessége mentünk, bár kicsivel gyorsabb volt nálam.
Képernyőt nézve azért úgy néz ki, hogy ilyen kis csapatok alakulnak, mintha ilyen nagyjából hasonló tempójú hajókból, mintha kis csapatok alakulnának, akik úgy tulajdonképpen szeretnék ezt a nagyon elhagyatott részt együtt átszelni.
Hát nem tudom, hogy van, akinél ez tudatos, sokkal inkább úgy véletlenszerű, hogy összesodródnak a hajók, és utána mennek egy jó darabig közel egymáshoz. Hogy valakit az irdatlan távolság zavar, és ezért szívesen marad mások közelébe, hogy van-e ilyen, nem tudom. Esetemben ez biztos, hogy nem így van. Mi a Stefánnal sokáig mentünk közel egymáshoz, amíg le nem tört az árbóca. Viszont motiváltuk egymást. Tehát a sebességre azért nekem mindig az első az volt, hogy megnéztem, hogy hol jár, hogy rám tett néhány mérföldet, vagy én visszahoztam rá néhány mérföldet, hogy az időjárás milyen lehetőségeket tartogatott nekünk. Motiválni jó volt, egymásra vitorláztunk jó pár napig, és mikor ledölt szegénynek az árbóca, akkor mondta, írta nekem levélbe, hogy nagyon sajnálja, mert olyan jó volt így egymást motiválva vitorlázni. Amíg közel mennek egymáshoz a hajók, addig hajtják egymást óhatatlanul. Egyfajta biztonságot is jelent, de ugyanakkor meg egy rivális, akit meg kell verni, akinek gyorsabbnak kell lenni.
Aha.
A versenyszabályokban esetleg nagyon laikus kérdés, de nincs ilyesmi, hogy mennyire lehet vitorlázni a másiktól? Teszem azt, hogy ketten elhatározzák, hogy egymástól 500 méteren belül
nem tudják mennek? Megcsinálni. Nem lehet. Mindegyik a saját pályájából próbálja a legjobbat kihozni. Közel kerülnek egymáshoz, de néha, amikor túl közel kerülnek egymáshoz, akkor az extra figyelmet igényel. Az senkinek nem jó.
Karácsony este azért volt egy kis buli, én azt figyeltem, hogy ott jóval mögöttetek, 4-5-en összeverődtek, és ott egymásnak dobáltak. Benne volt a róra, meg nem tudom, hogy kicsoda. Dobáltak át egymásnak viszkit is, az írmanus, a koinin is ott volt, és még írták is, hogy hát próbáltak egymásnak néhány szivart, meg ilyesmit átdobálni.
Ez mint a jándék. Egyébként szabálytalan, de hát nem foglalkozott vele senki.
Hát a külső segítség igényben.
Hát most külső, ha nem is segítség, az most átdobnak egy ajándékot egymásnak, az nem nagy segítség. Gesztus.
Mondjuk alkatrészekkel nem lehetett segíteni a másiknak? Nem. Vagy mondjuk szerszámokkal?
Nem. Semmi a világon. Mm-hmm. Nem, mert még információt sem adhatunk egymásnak. Mi ellenfelek vagyunk, és ha én most elmondom, hogy a mellettem elő hajónak, hogy én azt tapasztaltam, hogy az áramlás ilyen és irányba visz, és a szelet így kell értékelnem ahhoz, hogy, akkor ez már neki egy külső segítség.
Azt akartam még kérdezni, hogy hova tűntek a napelemek a hajókról? Mert ugye azt tudjuk, hogy a Konrad Kolmán ő dízel felhasználása nélkül akar körbe menni, és ő föl van szerelve napelemmel. Régen az összes többi hajón volt szélgenerátor, meg napelem. Most ezek teljesen eltűntek.
Hát mi váltotta ki ezt? Annak idején ezek voltak az alternatív energiaforrásaink, mint helyenként elsődleges energiaforrás. Nekem és a többi hajónak is a hidrogenerátor váltotta ezt ki. Sokkal hatékonyabb, biztonságosabb, 24 órában dolgozik, és nagyobb, jobb minőségű áramot biztosít. Nekem 24 voltos alternátoraim és generátoraim voltak, és a hidrogenerátorom 70%-os üzem mellett lefette a teljes igényt. Tehát
nem voltak áramellátási problémák.
Nem. Én nekem nem volt az ászlomon ilyesmi, hogy 100% naturel, mint a Konrádnak, de én 15 liter dízel fogyasztással megjártam az egész utat. És azt a 15 litert is azért használtam el, mert a déli vizeken párszor beindítottam a motort, hogy legyen mind zokni, cárítani.
A hallgatóknak elmondjuk, hogy az, hogy beindítja a motort, az nem forgatja meg a hajócsavart, tehát a meghajtás
az külön le van zárva.
Azt a verseny rendezőség ellenőrzésére le legyen választva a motorról. Motorozni szabad egyébként, vagy a motort használni szabad azért, hogy energiát termeljen magának.
Pontosan így van.
Mert ebből a célból lehetséges. Tehát akkor ezek nem bizonyítok elég hatékonynak ezek szerint a napelemek.
Hát a szélgenerátor az meglehetősen egy olyan alkalmatlan eszköz, ami mindig útban van, ami összetekeri a kötelet, és bele tud a vitorlába verni. Én nekem egyszer az ujjamat verte szét. Ugyanakkor az az energia, amit termel, az meglehetősen rossz hatékonyságú. A napelemre ugyanez igaz. Egyre jobbak ugyan a napelemek, de mégiscsak az van, hogy egy nagy felületet elvesz a hajóból, és csak napközben, csak az egyenlítő közelében, minél közelebb, annál hatékonyabb. Lent a déli vizeken, ahol a leginkább kéne az energia, ott meg alig ad valami energiát. Úgyhogy nem szerencsés. Ennek megfelelően én már nem is építettem fel ilyeneket.
Áram nélkül mi lenne veletek?
Meghalnánk. Megáll az élet a hajóban. Minden áram függő. Uh-huh. Nekem körülbelül olyan 270 amper a napi áram igényem. Uh-huh. Ebben benne van a komputer, az automata kormány, a műszerek, a radar, ha kell, az AIS, ami az én pozíciómat jelzi más hajóknak. Ez összes olyan elektronika, amire szükségem van.
Te mentél úgy körbe, hogy gyakorlatilag nem volt áram egy hajón, nem? Tehát mondjuk a Szentjupáton milyen áram volt, semmi? Volt ott valami?
Hát volt napelem. Aha. Volt napelem, meg később felszereltünk egy szélgenerátort, és később az Alba régián nekem voltak hatalmas szélgenerátoraim, és napelemem is. Egész idáig minden hajómon volt napelem is, és szélgenerátor is. Most volt az első olyan menetem, amikor már a Barcelona vödrészen és most, amikor már semmi más nem volt, csak a hidrogenerátor, de ez olyan minőségben pótolja az összes többit, hogy nem is hiányzott.
Uh-huh. Miért halnátok meg nélkül?
Áram nélkül?
Igen.
Hát az összes műszer megáll abban a pillanatban, nincs navigáció, nincs kommunikáció, nincs automata kormány, nincs semmi a világon, akkor foghatom a rudat, és vakon vezethetem a hajót. És azért maradjunk annyiba, hogy a mostani versenyzéseknek az alapja az, hogy merre megyek, Nem az, hogy milyen gyorsan, persze gyorsan, mindenki gyorsan megy, de az, hogy merre megy, az a legfontosabb, és anélkül, hogy én letölteném az időjárás jelentést mondjuk műholdon keresztül a netről, anélkül én nem tudhatom, hogy mi van a környezetemben. És ha nem tudom, mi van a környezetemben, nem tudok routingot csinálni, nem tudom meghatározni, hogy merre menjek ahhoz, hogy optimális pályán vezessem a hajómat. Tehát az egész rendszer ez arra épül, hogy komputer világában ott eldöntöm, hogy merre megyek, mit csinálok, és áram nélkül ez nem megy.
Beszéltem Jean-Lecamon, aki azt mondta, hogy az idejének a 90%-át bent tölti a kabinban. Ez reális, te is így vagy?
Igen, abszolút. Akár jó idő van, akár rossz idő van. Ha jó idő van, azért menekülök be a nap elől, ha rossz idő van, meg a rossz idő elől menekülök be, csak akkor megyek ki, ha dolgom van. Az, hogy én kimegyek, körülnézek, és ott szívom a friss levegőt, meg élvezem a napsütést, ez nagyon-nagyon kevés idő.
Az, hogy ülsz benne egy kicsi kabinban, én láttam, az egy kicsi kabin.
Igen.
A műszereknél előtted komputer, jobbra-balra különböző radarképernyő, nem tudom, ilyesmint ügyek, és mondjuk éjszaka van, déli csendes óceán, 6 méteres hullámok, 30 csomós szél, és 20 csomóval vágtad bele a semmibe.
Így van. Ugye? Így van, semmit nem látok.
Kell egy kis fatalizmus, hogy az ember ezt csinálja, mert ha előtted van valami, akkor...
Hát nem kicsi, ehhez egy nagy fatalizmus kell. Persze, hogy ne. Tudni kell, és el kell hinni, hogy előttem nincs semmi. Most nyilván a radar néz, nem lát semmit. Én tudom, hogy nincs előttem semmi. Uszadék lehet, bálna lehet, sok minden lehet, de hát ehhez kell a fatalizmus, hogy a bálna éppen ne nekem jöjjön. De nem is tudunk más csinálni. Most éjszaka hiába megyek ki, nem fog látni semmit. Volt már rá példa, hogy a régi szép időkben, mikor még jéghegyek között vitorláztunk, hogy tudtam, hogy van jéghegy körülöttem, és kimentem az éjszakába lesni. Hát csontá fagytam a hajó órán, és még se láttam semmit. Ugyanakkor rájöttem, hogy ha a radar lát valamit, akkor én ott a radar se látom, úgyhogy be kellett menni a kabinba, és megbízni a radar, megbízni a műszerbe.
És most miért nincsenek jéghegyek?
A jéghegyek továbbra is vannak, csak most már nem engedik a versenyzőket oda. Most van ez a bizonyos exclusion zone, a versenyzőket kizárják a jéghegyek vonulási útjából. Tehát a versenyző az egy olyan vitorlázó, aki bármit bevállal a gyorsabb haladás érdekében, és lemegy oda is, ahova nem észszerű lemenni.
Ezért te elég híres volt arról, hogy amikor először mentél, akkor nagyon közel mentél a jéghez.
Antarktiszhez, igen.
Antarktiszhoz.
Én lementem a 65. szélesség alá, ami hát nem normális, maradjunk ennyiből. Csak akkor épp a szelek úgy fújtak. Nem akartam én nagyon mélyre menni, csak úgy fújt a szél, hogy mindig mélyebbre kerültem. És hát mindig jobban aggódtak a rendezőség tagjai, értem. Jelezték, hogy jöjjek már éjszaknak, és előbb-utóbb persze mentem is. Amit megnyertem odáig, azt elveszítettem később. Nem, a józanész azt mondja, hogy ne menjen az ember ennyire délre. Nagyon sok olyan jégkockázatot vállaltam, ami nem normális. Szerencsém volt, megúsztam, de nem biztos, hogy olyan sokat kell kísérteni a sorsot.
Van másik hasonló történet, hogy régen egyszer neked egy kötél mentette meg az életedet, mert a Szent Jobától vízbe estél, és úgy sikerült visszamászni. Most viszont azt mesélted nekünk, hogy egyáltalán nem használ semmilyen biztosítókötelet. Tehát ha ki kell menni éjszaka 10 méteres hullámok között az orrba, hogy valami vitorlát leszedjél vagy cseréljél, akkor sem vagy a fedélzethez rögzítve semmilyen hevederrel.
Azért maradjunk annyiba, hogy a hajón, ez az úgynevezett lifeline, ez kötelező. Van mind a két oldalon egy-egy kötél a kormányállástól a hajó orráig, és ha olyanok a viszonyok, akkor én bizony fölveszem a harnest, és beakasztom magam ebbe a kötélbe. Az más kérdés, hogy nem voltak ilyenek a viszonyok, tehát gyakorlatilag egyszer se kötöttem be magam, de be tudtam volna, ha akarom. Ugyanakkor ez egy filozófiai kérdés. Hogyha valaki azt szokja meg, hogy ő állandóan beköti magát, és egyszer egy rossz pillanatban, félálomban, fáradtan, bármilyen szituációban elfelejti magát bekötni, és azt hiszi, hogy be van, akkor ez egy veszélyhelyzet. Én meg azt szoktam meg, hogy én soha nem vagyok bekötve, és ha éppen be vagyok kötve, az plusz. Én akkor is úgy mozgok, mintha nem lennék bekötve. És az egy nagyon más dolog, hogy az ember hogy mozog a fedélzeten, ha nincs bekötve, ha jön, bármi történik, hogy vagyok én biztonságban, hogy merre mozgok, hogyan mozgok, mit kapaszkodok, hogy googolok le, hogy fekszem le a fedélzetre, és a többi, ha valami történik. És ez pillanatok alatt, tört másodpercek alatt az ember úgy mozdul, ahogy kell. És nekem nagyon fontos volt mindig, hogy a reflexeimben az legyen, hogy önmagamért megtegyek, amit lehet, és nem bízom magam a kötélre.
Fizikailag mennyire volt megterhelő ez az út? Mondjuk mennyit tudott naponta aludni? Hány órát?
Hát nagyon nehéz meghatározni. Egy óránál többet soha, de azt sem egyszerre. Inkább csak perceket aludtam, és azt sem ágyban, hanem a babzsákon. Ledől az ember beöltözve, fején a csukja, a fejlámpa, kell ugrik és teszi a dolgát. És így tud perceket pihenni, de nagyon nehéz meghatározni. Ha azt mondanám, hogy ilyen átlag napi 3 óra összejön ilyen perces alvásokból, akkor eléggé nagy vonalú voltam. Kevés, nagyon kevés alvással megyünk. És kibírja az ember. Szóval nem arról van szó, hogy milyen extra igénybevételeket. Egész egyszerűen nekem ezen az úton nem volt igényem több alvásra. Amennyi nagyon kellett, annyi pihenésem volt mindig.
Az előbb elkezdtük, hogy mi az alapszító, hogy bennülsz a kabinba előtted képernyőn, stb. De mi az, amikor nem így van, hanem és egy 30 csomor széről beszéltünk, ami még nálatok nyugisnak számít, vagy egy jó dolognak számít. Mi van, ha ez 50? És mi van, hogyha mondjuk egy kevert hullámzás van, mint például a déli Atlantin, amit a Falklandok után elkaptál egy nagy hullámzást. Mi történik?
Hát ott borzalmas viszonyok voltak. Pontosan 50 csomós szélbe mentem bele egyébként, és egy 70 csomós szélnek a hullámzásával, ami szemből jött. És nagyon kemény viszonyok keletkeztek ebből. Hát a hajó kapta a leginkább. A szegény óriási pofonokat kapott a hullámoktól. Én is megszenvedem, de hát elsősorban azért, mert aggódom a hajóért. Ez zajlott egy bőfél napig, amíg így szembe mentem ezeknek a hullámoknak, utána már kezdett tompulni és egyre jobb lenni. Viszont ez a menet kellett ahhoz, hogy utána 10 napig meg jó irányba jól tudjak menni, és ki tudjak szabadulni ebből az argentin partok mellett kialakult magas nyomású rendszer, amiben aztán nagyon megállt a Konrád.
Gyengeszeles rendszer.
Ez egy nagyon kellemetlen módon kialakult, sok buborékból, sok összetevőből álló gyengeszeles rendszer volt, amiből ők nagyon lassan szabadultak ki. Én meg onnét vidáman elvitorláztam akkor, úgyhogy elég nagy előnyre tettem szert, de ennek ez volt az ára, hogy ezzel a ciklonnak ki kellett mennem az óceán közepére.
Igen, azt láttuk. Mi van most, a Konrádról már beszéltük, a honfok. Ugye, említetted, hogy valamelyik interjúban, hogy sokkal zűrösebb vidékek is vannak az egész földkerülő út során már időjárásilag, mint a honfok. Tehát van egy csomó hely, ahol viharosabb, nagyobb szelek vannak, tipikusan nagyobb szelek vannak, a Biszkályai Bölbe is néha sokkal nagyobb viharok vannak szerintem, mint a honfoknál.
Én a honfoknál nagyon normális körülmények között hajóztam el most is, és már volt korábban, és egyszer belenyúltam egy 70 csomós szélbe az 5-ből, de a másik 4 alkalom az normális volt. Viszont itt a Biszkályából meg jöttek az 50 csomós nyomások hófúvással, úgyhogy sokkal keményebb volt itt valóban.
Miért van az, hogy a honfok az egy ilyen nagyon, hogy mondjam, kritikus vagy kultikus pont a hajósok életében?
Hát a régi vitorlázó világban, amikor még a kereszt vitorlázató hajókkal mentek, és innét mentek arra, tehát az Atlanti óceánról mentek át a Csendes óceánra, szembe a szelekkel, mindennel, akkor ez ott egy mély pont volt, le kellett menni, amennyire csak lehet, hideg, szembeszél, át kellett vergődni valahogy, és ez sokszor nehéz volt ezekkel a kereszt vitorlázató hajókkal. Nekünk ma nem a honfok a nehéz pontja az útnak, hanem a honfokig eljutni. Gyakorlatilag a jó reménység fok előtt mi lemegyünk a déli 40-es, 50-esekre, és ott körbe dübörögjük az Antarktiszt, és a honfok már a...
hideg van. Meg
hát ott végig hideg van.
Minden
és
vizes, minden hideg, így van. Rossz.
Az ottani nyárban megyünk, mégis ez olyan, mintha tél lenne, a hőmérséklet 6 fok körül, ennyi az óceán hőmérséklete, és többnyire vizes, erős szeles menetek ezek. Hát én 2 fronttal végigmentem az egész Indiai óceánt, azért volt ilyen gyors. De hát az, hogy az ember megy mondjuk 400 mérföld fölötti napi teljesítményt, ennek az az ára, hogy folyamatosan minden vizes, folyamatosan fázik, folyamatosan cserégeti a vitorlákat, és küzd. A nagy sebességnek mindig nagy ára van. És ezekkel a körülményekkel az ember körbe megy, és ennek az 5-7-es déli óceáni menetnek a kapuja gyakorlatilag, a zárása a kapuja a honfokhoz. Nekünk az ott egy megkönnyebbülés, hogy attól kezdve már fölfele megyünk, egyre melegebb van, jó, és tartunk hazafele. Uh-huh. Egy van.
De lehet venni a 5 hete fölvett vízhatlan ruhát.
Igen, igen. Amit nagyon régen fölvettem magamra, azt egyszer csak levehethetem, és ez nagy dolog.
Az egyedül létet azt hogy tudja elviselni? Gondolom, ön már tapasztalt ember is.
Hát valóban egyedül létről van szó. Sokan azt gondolják, hogy milyen magányosak vagyunk, de szó nincs erről, nem a magánya jellemző, az egyedül lét a jellemző. De hát ott jóval, rosszal, mindennel az ember önmaga van. Magában kell felelős döntéseket hoznia, és haladni. Tehát ez a fajta magára utaltság, az van, akinek terhes, van, akinek meg normális. Én kifejezetten jól érzem magam az ilyen szóló teljesítményektől, talán azért is vállalom, vagy vállaltam. De van, aki elszenvedi, van, aki nem szereti ezt, és teszi, mert valószínűleg a teljesítménykényszer miatt bevállalja. Változóan éljük meg. Nekem nincs vele bajom, jól el vagyok egyedül.
Milyen közel kell, hogy legyen hozzá egy hajó, hogy tudjál rádión vele egyszerűen kapcsolatot teremteni, hogy beszélgetni valakivel?
Rádió alatt mi az URH rádiót, a VHF rádiót értjük. Ennek hát olyan 30 mérföld körül van a ható sugara. Lineáris terjedésű a VHF rádió, és amíg a két antenna látja egymást, addig tudunk egymással beszélgetni. Hát egy 30 mérföld után már elnyeri a horizont.
Ausztráliától a Hornfokig hányszor volt olyan helyzetben, hogy bárkivel akár ezen keresztül tudtál volna bármilyen szót váltani? Egyszer sem?
Hát csak ha közel volt hozzám hajó. Amíg a Stefánnal mentünk közel egymáshoz, addig többször beszéltünk. De amikor ő eltűnt a képemből, utána meg már senkivel.
Igen, utána nagyon magányos volt. 600 mérföldre nem volt senki sem.
Így van, előttem is, mögöttem is olyan jó 600 mérföldre voltak, vagy még több is később.
Uh-huh. És akkor átjöttél a Hornfoknál, ott valamikor említetted is, hogy jött egy teherhajó, és jó volt végre valakivel beszélni.
Igen, megszólítottam. Kíváncsi voltam, hogy ők mekkora távolságból látták az AIS jelemet és a radar jelemet, mert nekem volt egy ilyen aktív radar antennám, és mondták, hogy
az
már...
Az arra szolgál, hogy jól láthatók
legyünk. Hogy
mi jól látszódjunk, pontosan. Most, hogy messzire lássunk.
Én egy idő után már nem tudtam a radart használni, mert az antenna tönkre ment, de nekem fontos volt, hogy mások milyen távolságból és milyen biztonsággal látnak engem. És megszólítottam ezt a hajót, hogy legyen kedves, mondja el, hogy milyen távolságból látott engem az AIS-en, és milyen távolságból a radarra, és mind a kettő 10 mérföld fölött volt, úgyhogy ez megnyugtató volt.
Uh-huh. Mi lett volna akkor, hogyha azt mondják, hogy nem látnak téged?
Hát akkor el kellett volna kezdenem kutatgatni az okát, hogy miért nem működik melyik, de meglepett volna, mert azt azért láttam, hogy a Skyguard az működik, tehát az én radarjelemet ő kell, hogy lássa, nincs mese. Ugyanakkor az ő radarjelét is érzékeli, tehát pittyeg nekem, hogy egy radart használó hajó érkezik. Az AIS-ben nem voltam biztos, bár ott is van egy fényvisszajelzés, van egy ilyen villogó fény, hogy működik.
Egy nyomkövető rendszer, ugye?
Így van.
A tengeren menő hajókat, te hajódon is van.
Igen, ez kötelező, és a hajók ez alapján látják egymást a vizen. Aki jön, az egy olyan 16-18 mérföldön belül egyszer csak meglát egy jelet, és ott rajta van, hogy ez a Spirit of Hungary ilyen sebessége, ilyen irányba halad. Milyen kikötőből, milyen célállomás fele.
És minden információ. Igen,
sokan elcsodálkoztak. Akit megszólítottam, az mondta, hogy jaj, de érdekes, és akkor most mondja meg, hogy mit csinálok én itt. Na. És ugye elbeszélgettünk. Volt, akivel 10 percig beszélgettem.
Nem volt GPS-et sokáig. Vagy GPS
antennám.
Tehát GPS-en keresztül nem látod se saját magadat, se a sebességedet.
Hiányzott a
földhöz viszonyított sebességedet nem
látod. Az elsődleges GPS antennám elromlott. Nem tudjuk, mai napig nem tudjuk, mi a baja, de nem kap áramot. Valami zárlat. Átkötöttem akkor egy tartalék antennára, és egy héten belül az is elromlott. Ugyanígy rejtelmes, hogy mitől, de tény az, hogy nem kapott áramot, és az is megszűnt működni. Ezek után én egy kábellel összekötöttem az AIS antennát az én programommal, az Adrenával, és attól kezdve az AIS antennának a jelét használtam föl a navigációhoz. Ami arra jó volt, hogy láttam a térképen haladni a hajómat, de ez a bizonyos COG, SOG, ahogy a talajhoz képest, mondjuk a tengerfenékhez képest milyen sebességgel és milyen irányba haladok, az az információ nem volt meg. Csak az az információ volt meg, hogy a hajónak a vízhez képest milyen a sebessége és az iránya. És ez két dolog, tehát hogyha én egy áramlásból belevitorláztam, vagy abból kivitorláztam, azt amíg van COG-SOG, addig tudom, látom pontosan, hogy merre megyek, mit csinálok. Ha nincs, akkor nem tudom megítélni, hogy én most bevitorláztam egy áramlásba, vagy kivitorláztam belőle.
Hogyha viszi az áramlat, az egy plusz sebesség.
Hát az lehet ellenem, és lehet
vagy értem. Lehet
attól függ, hogy én sokszor érzékeltem azt, hogy átmentem egy áramlás határon, átvitorláztam, mert a hullámzás az megmutatja. De ilyenkor, miután nem volt műszerem, én nem tudtam, hogy belementem az áramlásba, vagy kijöttem belőle. És nem mindegy, mert akár segít, akár ellenem van, veszítek rajta, az egyáltalán nem mindegy, hogy most persze. Én, ha megyek 10 csomó sebességgel, és ahhoz képest 3 az plusz vagy mínusz, vagy semleges, bármi lehetséges. De tény az, hogy műszeresen nem tudtam attól kezdve ellenőrizni, hogy az áramlatokhoz képest hogy működök.
Partközeli vizeken sok problémát okoznak a halászok, tehát halászhajók, mert azok valahogy... Szerintem még az Adrián sem, ahol nekem is valami tapasztalatom, de még ott sem nagyon tartják be a szabályokat, de nem tudom, hogy a brazil halászok azok milyen csávok.
Kemény.
Húzzák a hálót, és nem látszik ennek ezek a hálók. Tehát ott az egy alapvető probléma.
Még csak nem is arról van szó, hogy a part közelében olyan halászflottákba bele tud az ember botlani, kínai és egyéb orosz halászflottákba, hogy az óceán kellős közepén számtalan halászhajó ott van. Megjelenik a környéken egy halász anyahajó, kibocsájt 15-20-30 kis halászhajót, azokat lehalásszák a környéket, berakják a nagyhajóba a fogást, és átmennek máshova, éppen a műholdról látják a halmozgást. És ilyen halászhajók azok bizony flottában mozognak, és csak egymásra figyelnek, és nem érdekli őket, hogy a vitorlázó mit csinál, nekünk kell kikerülni őket. Úgyhogy oda kell figyelni nagyon, hiába van elsőbségen az adott esetben, senki nem adja meg. Ezek közül a hajók közül senki nem adja meg.
És ezek hol bukannak fel ezeket? Ott melyik részén a versenynek vannak?
Hát például a Falkland-szigetek környékén előszeretettel portyáznak ilyen flották, mert ott egy hatalmas nagy sekélyvízű zóna van, és rengeteg hal. És ott a kínai halászflotta az hónapokig el tudott molyolni. Koreai halászflotta, japán halászflotta, orosz halászflotta, ott akkora flották jelennek meg, hogy nem látja az ember a végét.
Most, hogy hazaért, hogyan tovább? Azt már tudjuk, hogy még egy föld kerülése az nem lesz. Más rövidebb versenyeket esetleg még tervez?
Ebben a pillanatban élvezem, hogy itthon vagyok, és próbálom ennek az előző útnak az összes olyan szépségét, kötelezettségét lerendezni, ami van. Azért volt egy csomó támogatóm, akik fele nekem most eleget kell tennem a vállalásaimnak. Mennék én még versenyre nagyon szívesen, de az, hogy én most a saját hajómmal elmegyek egy versenyre, ahhoz az kellene, hogy legyen egy olyan versenyzési programom, ami alapján, de ez engem most nem különösebben izgat, sokkal jobban izgatna például beszállni az Alex Thompson mellé az ő hajójába, és megtapasztalni, hogy ő hogy vitorlázik, az a hajó ezekkel az uszonyokkal, hogy megy, hogy egy picit tanuljak, és előbbre lépjünk.
Ezek sokkal jobb hajók?
Nagyon más hajók. Gyorsabbak, másak, a mostani szabályoknak megfelelnek, de hát nyilván most a One Day Globe után majd megint újraírjuk ezeket a szabályokat, összeülnek a skipperek, és megvitatjuk a tanulságokat. Nem tudom, hogy ami most szabályos volt, az a jövőben szabályos lesz-e még. Hosszú menetelés lesz, amíg eldőlnek az új szabályok, és az alapján épülnek, vagy átépülnek majd a hajók a következő One Day Globe-ra. Most még nem tudjuk. Egyelőre a hajók mindenki a saját anyakikötőjében áll, és várja, hogy a szabályok kialakuljanak, és úgy fogják alakítani. Én is ott tartom szabdalomban a hajómat, az a báziskikötő, és várom, hogy kialakuljon, hogy merre tovább.
Ugye 6 hajó ment ilyen szárnyal most ezen a versenyen. Ők maguk azok a versenyzők, akik ilyen hajóval mentek, ők maguk is azt mondták, hogy tulajdonképpen kísérleti nyulak. Tehát ezt senki nem csinálta még, hogy ekkora útra így bevállalva egy ilyen szárnyat, ezzel az összes rizikót, hogy letörik.
Törtek is le.
És mik ezek a szárnyak, vagy hol helyezkedik?
Ezek elég speciális uszonyok, amik szélfele is emelik a hajót, és ugyanakkor ki a vízből emelik. Egy teljesen más a filozófia mentén megfogalmazott uszonyrendszer, mint amit eddig használtunk. Az America's Cup-ból átvették, adaptálták és alakították a mi hajóinkra, és az utolsó pillanatban, Vendée Globe előtti utolsó pillanatban változtatták meg úgy a szabályokat, hogy ez lehetséges legyen. Ugyanakkor arra nem volt idő, hogy ezek ki is forjanak, tehát a negatív dolgokat kiszűrjék, biztonságosá tegyék az uszonyokat. Tehát sérültek az uszonyok, sokat jelentettek, nagyon nagy nyomaték pluszt jelentettek annak az adott hajónak, amit hát ha akarnám, akkor azt mondanám, hogy szabálytalan, mert minden hajónak megvan adva, hogy mi az a nyomaték mérték, ameddig szabályos, és ezeket ellenőrizték, ezeket a nyomatékokat, ugyanakkor ezek az uszonyok olyan dinamikus nyomatékot biztosítanak ezeknek a hajóknak, ami messze meghaladja azt a nyomatékot, ami a mi hajóinkban volt.
De nyomatékot, ezt úgy képzeljük, ez a felhajtó erő, ami oldalt megtámasztja a hajót, hogy ne dőljön jobban.
Igen, ami a vitorlának ellentart.
Igen, ellentart.
Ez lehet vízbalaszt, lehet mozgatható tőkesúly, lehet uszony. Most az én hajómon is van uszony, de egészen más hatékonyságú és más állásszögű. Tehát ez az új, modern uszonyrendszer, ez olyan plusz teljesítményt nyújt ezeknek a hajóknak, ami nagyon új volt. Nagy előnyt jelentett nekik, már amelyik végigért.
Hát többen mondták, hogy olyasmi ezzel vitorlázni, mint hogyha egy több testű hajóval mennének.
Igen, tehát ez egy rejtett trimarán.
Igen,
pontosan.
Mint egy trimarán lenne, tehát oldalra kilóg ez az uszony, és az ott ad egy támasztót.
Ad egy óriási támasztékot ad neki.
Igen. Olyasmi ezzel hajózni, mint hogyha az ember egy katamaránnal vagy egy trimaránnal menne.
Igen, de hát most még mindig zajlik a vita. Akik mentek ilyen hajókkal, azok is ezt úgy élték meg, hogy elég kockázatos volt, és örülnek, hogy vége van. De hát nagy sebességgel elmentek nekünk, ránk tettek, hogy 3000 mérföldet.
Azt
csak uszonyja.
Azt lehetséges, hogy Vincent Rioux viszont képes volt tartani velük a tempót egészen addig, amíg ő maga nem ütközött valamivel.
Te nem tudjuk, hogy ütközötte, sérült a tőkesúlya. Ha bármelyik hajó ebből a mezőnyből sérült, az azonnal mindjárt ütközött valamivel. Akkor egy ufóra fogták, mert akkor nincs mit ezen tovább sakkozni a tervezőkkel, az építőkkel, a biztosítóval, bármivel, hanem egész egyszerűen azt mondják, hogy ütköztünk, és pech. És nem keresgéljük az okát. De én a Riu-nál sem hiszem, mint ahogy a Safran-nál sem, és a Tomari Riu-n, ez a másik versenyző, akinek összetört a hajója menet közben, ott sem hiszem, hogy ütköztek bármivel. Egész egyszerűen olyan időjárási viszonyok voltak, amit a hajó nem bírt ki. Hullámok, olyan pofonokat adtak az eszköznek, hogy nem bírta ki. Most a Vincent Rioux egész egyszerűen ebből a mezőnyből a leggyorsabb hajó. A legkönnyebb, leggyorsabb hajó. Évek óta fejlesztgetik.
24 nélküli hajó, vagy 100 nélküli hajó.
Ugyanolyan uszony van benne, mint az enyémben.
Igen.
Tehát ez a fölfele kifele álló uszony, nekem is ugyanilyen nem van. Ez azért jelentős hatékonysággal rendelkezik, de más típusú hatékonysággal, mint a modern uszonyok. Ugyanakkor hát a Vincentnak a hajója az összes többi hajónál még egy tonnával könnyebb. És minden irányba gyorsabb mindenkinél. Egyedül az uszonnyal tudtak elmenni neki. De a 6 darab uszonyos hajóból talán 2 volt gyorsabb nála.
Igen.
Tehát ő egy extrém gyors, extrém könnyű, extrém gyors hajó, csak éppen nem minden versenyt tud befejezni. Sőt, a többségét a versenyeknek nem tudja befejezni.
Na, tehát ez a probléma, hogy a méretezési problémák vannak, hogy könnyű legyen a hajó, ami aztán a nagy terhelyéseket nem bírja.
Olyan áldozatokat vállal be, olyan kockázatot vállal be, ami ha egy kicsit jobban fúj a szél, akkor pech. Akkor ezt nem bírja ki.
És önnek esetleg kihívás lehet a jövőben egy ilyen trimarán-szerű hajót építeni? Hogyha maradnak
hát a fejemben megvan egy olyan hajónak a képe, ami ezekkel a hajókkal versenyképes tud lenni. Nyilván ez is outriggeres és uszonyos, annak megfelelően, hogy majd a szabályok mit mondanak ki, de én magamnak már nem hiszem, hogy meg fogom építeni. Sőt, majdnem biztos, hogy nem, mert hát nincs olyan versenyzői szándék. Örömmel megvitorláznék én egy ilyen hajót még a jövőben, de már az én időm eljár. Ha 40 lennék, akkor mondanám, hogy hajrá, nyomnám, de leszek a következő versenyen mondjuk 68, és én nem hiszem, hogy 68 éves fejjel egy uszonyos hajóval szeretnék itt 35 csomós sebességgel vágtatni a déli utcánokon.
És esetleg a láthatáron nincs valaki, aki tovább vihetné ezt a...
Hát sok mindenki van a láthatáron. Az más kérdés, hogy nem hazánk gyermekei, hanem ugye nemzetközi vitorlázó életből jönnek ezek a fiatal versenyzők. Mondjuk a francia vitorlázó világ sokkal több ilyet kitermel, mint mondjuk a miénk. Nálunk nagyon magas színvonul a vitorlázás, de sokkal inkább olimpiai hajócentrikus, és kevésbé offshore-centrikus. Tehát a miniben is van most már 3 vagy 4 magyar mini versenyző. Mégsem mondanám azt, hogy ezek a srácok majd fölnőnek Figaróba, és Figaróban megállt az IMOKA 60-ba, mert nem látom.
Ezek hajótípusok,
ezek osztályok,
szóló,
igen.
Hajóosztályok, amiket szóló versenyeket rendeznek.
Igen, hát a mini az még egy aránylag kicsi hajó, de már óceánon versenyző kicsi hajó. A Figaro az egy számmal nagyobb, és közelebb van már az IMOKA 60-ashoz. Abból könnyebb átlépni, és könnyebb adaptálni ezeknek a hajóknak a tudását. Hát azért beleülni egy 60 lábas versenyhajóba tapasztalat nélkül az olyan, mint beleülni egy Forma 1-es autóba. Ez nem úgy van. Rálépek a gázra, és kiugrik alólam a pálya. Ezt meg kell tanulni, használni.
Mennyi idő alatt lehet ezt nagyjából megtanulni? Olyan szintre, hogy el tudjam
mindenkinek életmű. Azért azok a srácok, akik a franciáknál, és akik itt az élmezőnyben mennek, ezek kisráckoruk óta lépcsőről lépcsőre, hajósztályról hajószerre, ebbe az irányba fejlődnek, és tanulnak bele. Én azt gondolom, hogy egy évtizednél kevesebb senkinél sem.
Hát azért van, hogy Ellen MacArthur 21-22 évesen másodikként fejezett be egy One Day Globe-ot, ugye egy angol hölgy.
Ő a kivétel.
És most beérkezett
Alain. Az Alain Rura, igen. Ő is egy fiatal srác, de hát neki is van tapasztalata, és sokat köszönhet a Bernard Stamm-nak, akinek a hajójával ment, és akitől nyilván sok mindent információt megkapott, hogy kell azt a hajót elvezetni.
Mi lesz a Spirit of Hungary-vel? A hajóval?
Hát 4 évig én azon dolgoztam, hogy megszülessen, és egyre jobb legyen, egyre versenyképesebb legyen. Most ott van Szabdalomban, és hát majd lassan kialakul a sorsam, még nem tudom én sem.
Valaki más fog vele versenyezni?
Valaki biztos fog vele versenyezni, mert hát...
Ezek a hajókkal nem lehet semmi más csinálni.
Semmi másra nem való. Nem való másra. Egy idő után ott van az én nagyon régi hajóm, az Ex Budapest. Ez ott van még a szabdaloni mólónál. Ő már nem alkalmas a versenyzésre, de tanítani még igen. Még mindig oktatásra használják ezt a hajót. És hát ott vannak olyan kisebb társaságok, akik kimennek és ezen tanulnak vitorlázni. Hát a mostani a Spirit of Hungary azért még nem itt tart, ő még versenyképes hajó, de azért ez jócskán előttem van még, hogy merre tovább. Nem tudom, még épp megjöttem.
És most elmegy nyaralni a hegyekbe?
Nem, még annyi kötelezettség van itthon és kint szabdalomban is, hogy megyek majd vissza hajóhoz, a rendezőséghez, és megyünk végig azon a soron, ami még a sok-sok kötelezettség kategóriája. Hát nekem, amíg ezt az egész versenyt, utat, minden bezárok, az hónapok. Itthon is és ott is. És hát amikor majd mindez elmúlt, megint figyelhetek önmagamra, családomra, akkor majd kitaláljuk, hogy hol pihenjünk, mert ránk fér. Mindnyájunkra egy kis néhány hetes pihenés, hogy ez most itthon történik, vagy elmegyünk valami békésebb világba kicsit kikapcsolódni, ezt még nem látom át. De előbb-utóbb jó lenne egy kicsit pihenni is.
Mikor van skipper meeting a szabda?
Az eredményhirdetés után fogják az első IMOKA közgyűlés összehívni, ez május végére tehető.
Na, és akkor minden skipper, aki most már tudott lesz.
Biztos vagy vagyok benne. Hát aki tagja most az IMOKA-nak, az mindenki ott lesz. Ebben vannak szponzorok, tervezők, menedzserek, sok mindenki van. Elsősorban a skipperek. És nem csak a Vandé Globos, a mostani Vandé Globosok, hanem aki egyáltalán a szólóban vitorlázik, az mindenki meghívást kap. Egy technikai bizottság majd szépen összeírkálja azokat a pontokat, hogy mikről kell majd vitatkoznunk. Lesznek majd javaslatok, feltehetőleg. Szakértők, tervezők leírnak különböző javaslatokat, amit aztán vitatunk, de mindenki maga is megfogalmazhat olyan javaslatokat, hogy merre látná szívesen a hajósztály fejlődését. És ezeket egyrészt megvitatják, másrészt döntéseket hoznak, és egy olyan 3-4 lépcsőbe eljut odáig az IMOKA, hogy a következő One Day Globe-ig megfogalmazza a szabályokat, és befagyasztják ezeket a szabályokat addig, hogy a következő Vandy Globig már nem nyúlnak hozzá.
Mert most pont az volt, hogy most valahogy két Vandy Glob között fél úton nyúltak hozzá a
szabályokat. Igen, már réges-rég befagyasztották, aztán mégis hozzá nyúltak, mert egyszer csak kiderült a szponzoroknak, hogy amit elfogadott a közgyűlés, szabálymódosításokat, ezekkel a módosításokkal az új hajók lassúbbak lesznek, mint az előző generáció. És az kiverte a biztosítékot, mert hát úgy nagyon nehéz azt mondani egy szponzornak, hogy kérem szépen nyúljon a zsebébe, adjon nekünk egy kis pénzt, hogy majd építsünk egy lassúbb hajót, mint az előző.
Igen,
ez így elég nehéz, elég abszurd, ezért aztán pánikszerűen összeült a technikai bizottság, a tervezők csapata, és elkezdték kitalálni, hogy ezek a hajók mégis mitől lesznek majd gyorsabbak az előző generáción, és ott jöttek be az uszonyok. Fölszabadították a vízbalasztot, és bejöttek ezek az uszonyok, amiktől tényleg gyorsabbak lettek a hajók, csak hát nagyon nem kiforrott irányba.
Szóval... Meg van még a fejedben, hogy mennyi hányat kell tekerni a kávédarálóval, az a csörlő magyarul, kávédarálóval egy vitorla cseréhez?
Hát a refek persze megvannak bennem. Az első ref az 240 tekerés, második 280, harmadik 400.
De ezek egymásra rakodnak, tehát először igen, 290-ig lejön az első ref, aztán még egyet. Tehát...
Hát igen, néha az első lejön, meg visszamegy, szóval nem mindig megyek el a harmadik refig, de a harmadik ref a legnagyobb az leengedni és hosszú, meg főleg visszahúzni. És volt olyan, amikor leengedtem az egész nagy vitorlát, mert javítanom kellett rajta, egy foltot ragasztottam a tetejére, és mire visszahúztam az egészet, az vagy 1600 tekerés, az sok.
Abban már leízzel az ember.
Hát abból le. Igen, ez nagyjából megfelel egy 1600 fekvőtámasznak, ha valaki kíváncsi rá, hogy ez mennyi. Sok. Azért ez a csörlő tekerő, az nem adja magát olyan könnyen.
Most pár hónapig azért nem kell ilyesmikkel foglalkoznia.
Hát nem, most mással foglalkozom. Ennek az egésznek a szellemi bezárása zajlik, és fog is még egy darabig. De aztán visszatérünk a fizikai mezőre. Én azért alapvetően egy sportos ember vagyok. Ha éppen nem vitorlázok, akkor kajakozok, beülök egy kis kajakomba, ha nem, akkor biciklizek, valamit mindig csinálok, és nekem fontos az, hogy fizikailag jó állapotban legyek.
Futottál? Mert az egyik naplóbejegyzésben az volt olvasható, hogy már a legjobban arra vágysz, hogy a partrészek után fuss egyet.
Igen. Hát aztán partot értem, és 4 napra lebetegedtem, úgyhogy hogy ez a plázsos futás ez kimaradt, de hát majd most következik, hogy elkezdek sportolni.
Tehát akkor azt elmondhatjuk, hogy ha a földkerülés már nem is lesz, de olyan hajója meg biztosan lesz, ami meg fogja kerülni a földet.
Hát igen, egy darabig azt gondolom, hogy ebben a világban még benne maradok. Én úgy gondolom, hogy nem is hagynak kijönni ebből, mert a rendezők is igényt tartanak a szakértelmemre, az IMOKA is igényt tart a szakértelmemre, és én úgy gondolom, hogy lesz olyan versenyző, aki majd felkér, hogy menjek és segítsen felkészíteni az ő hajóját, az ő menetét. Én úgy gondolom, hogy a következő Vandy Globon azért attól még ott leszek, hogy nem fog versenyezni.
Akkor szerintem legközelebb ugyanitt, amikor egy új hajó elindul.
Egy fahajó.
Na, rajtam nem múlik, valamit majd előbb-utóbb összehozunk.
Köszönjük szépen.
Én is köszönöm.